Jó estét kívánok mindenkinek! Hosszú kihagyás után...
Húra megijedtem.
Hosszú kihagyás után a 47-es fejezetét tanuljuk a Tanyának. Remélem, hogy jól vagytok, jól telt a szünet. Minden rendben van. És hogy gyorsan... Mi a baj?
Azt mondja, milyen szünet?
Hát a Tanya szünet. Tanyát az... Azt hívja, nem tanult.
Jó, nem te hozzája, hogy egy hónapja nem voltál.
Szóval a 47-es fejezetet kezdjük, és hogy felfrissítsük egy kicsit, hogy miről volt szó a 46-os fejezetben, mert lehet, hogy egy kicsit elhomályosult az emlékezetünk. Ugye arról volt a 46-os fejezetben, hogy van egy olyan módszer, amivel az ember mindenképp föl tudja ébreszteni magában a Isten iránti bizalmat, és ez az, amikor az ember a arányosság elvét végig gondolja. Miről szól az arányosság elve? Ja, azt mondtuk, hogy van ez a mondat a példabeszédekben, ami úgy szól, hogy mint az ember arca a tükör vízben, úgy az egyik ember a szíve a másik ember szívéhez. Ami azt jelenti, hogy valaki belenéz egy tükör vízbe, akkor olyan arcot lát vissza, mint amilyennel belenéz. Mert ez egy ilyen automatikus dolog. Hasonló módon, automatikus dolog, hogyha az ember azt látja, hogy valaki nem szépen viselkedik vele, akkor könnyen lehet, hogy ez csak egy viszonzása annak, hogy ő sem viselkedett vele szépen. Tehát a másik ember szíve az a mi szívünknek a tükörképe. És azt mondja, ugye ez egy arányosság elve, ha valakihez kedvesen fordul oda, akkor az nagyon nehezen tud visszautasítóan fordulni felé. Nyilván vannak kivételek. Most ugye Istennel kapcsolatban is lehetne ilyen arányosság elvén beszélni, és azt mondani, hogy az ember végig gondolja azt, hogy micsoda könyörülettel, micsoda kedvességgel, figyelemmel van iránta Isten, akkor az Isten irányába is az ő részéről fölébreszti a szeretetet. És azt mondtuk ugye, hogy ez az arányosság elve, vagy a viszonzás elve, az két egyforma kaliberű embernél is ki kell, hogy váltsa a kölcsönös érzelmeket. Mennyivel inkább ki kell, hogy váltsa a kölcsönös érzelmeket akkor, hogyha mondjuk egy nagyon magas rangú király, egy hatalmas uralkodó fordul oda egy nagyon egyszerű, lecsúszott, nagyon alacsony szinten lévő emberhez. És oda megy hozzá, és oda megy, miközben a fetreng a piszkában, oda megy hozzá, lehajol hozzá, és kiemeli a mocsokból, és karon fogja, és elvezeti a palotájába, és beviszi a legbelső szobájába, és ott átöleli, megcsókolja. Ez micsoda, mennyivel sokszorosan nagyobb érzelmet kell, hogy kiváltson ebből az egyszerű emberből, mert nem egy hozzá hasonló egyszerű ember mutatja ki az iránta való érzelmeit, hanem egy nála sokkal-sokkal nagyon sok dimenzióval magasabb szintű ember. Ugye, tehát a kölcsönösség elve az egyenlő szinten álló embereknél is ki kell, hogy fejezze, vagy ki kell, hogy föl kell, hogy ébreszte ezt a kölcsönös érzelmet, és mennyivel inkább föl kell, hogy ébreszte ezt a kölcsönös érzelmet akkor, hogyha nem egyenlő szinten álló emberekről van szó. Most ugye ez nyilván egy metafora, és az ember hasonló módon végig gondolhatja, hogy az örökkévaló az ő végtelenségében hogyan hagyta ott a magasabb rendű világokat és az angyalokat és a számunkra felfoghatatlan magasságú szinteket, és fordult oda hozzánk, és adta oda nekünk a tórát és a mitzvákat és a parancsolatokat, mindezt azért, hogy minket fölemeljen, akkor ha az ember ezt végig gondolja, akkor ez benne is egy komoly érzelmi hatással kell, hogy legyen Isten irányába. És ezt hívjuk, ezt a folyamat, ez tulajdonképpen olyan, mint az egyiptomi kivonulás. Mert miről szól az egyiptomi kivonulás? Arról, hogy Egyiptom, ami Ervászaorez, ami a föld legromlottabb része, oda Isten lehajol, és mit mondtunk Pészákkor, ezt majd Pészák előtt tanultuk, mit mondunk a Hagadában, hogy Isten kivezetett bennünket Egyiptomból, Lőlejövé és Liáha, Lőlejövé Malach, nem egy küldött által, és nem egy angyal által, és nem valamilyen áttéten keresztül, hanem ő maga, saját maga jött le hozzánk Egyiptomba. Egyiptom az a mocsok, az a romlottság jelképe, és mi ott abban a romlottságban voltunk, és ott köszönöm szépen, befektünk a piszokban, és Isten lehajolt hozzánk, és fölemelt bennünket onnan is. Ez a fölemelés az, mint hogyha végig gondolunk, akkor bennünk is föl kell éveszen érzelmeket. Most ugye mit mondtunk, hogyan emelt fel Isten? A mitvák által. Ad egy mitvát Isten, akkor a mitva megtartása által mi Istenhez kapcsolatban lépünk. Ugye ezt a példát nem mondtuk most az előző alkalmakkor, de ugye kedvenc példám erre az az, hogy amikor két ember között kapcsolat jön létre, hogyan tud létrejönni egy ilyen kapcsolat? Tehát azt kell, hogy legyen egy dimenzióban mozogjanak, de ha nem egy dimenzióban mozognak, mondjuk egy Einstein, egy fantasztikus tudós, hihetetlen szellemi képességekkel és egy egyszerű óvodás kisgyerek között, hogy tud létrejönni a kapcsolat? Az óvodás kisgyerek nem tudja felhívni magára a figyelmet a Einstein felé. Nem tudja azt mondani, hogy hello, nézd, itt ez a matchbox, ez milyen jó, gyere, játsszál velem. Ugye, ha az Einstein-t ez nem érdekli, akkor nem fogja fölkelteni a figyelmet. Ő nem tudja kezdeményezni a kapcsolatot, vagy nem tudja biztosan sikeresen kezdeményezni a kapcsolatot. Einstein viszont, hogyha lehajol ahhoz az óvodáshoz, azt mondja, figyelj, hozzá nekem egy ceruzát, meg egy papírt, akkor ha ezt teljesíti ez az óvodás, akkor ő kapcsolatban lépett Einsteinnel. Még akkor is, hogy nem érti pontosan, hogy Einsteinnek mire jó az a ceruza és az a papír. De a lényeg az, hogy Einstein van magasabb szinten, és ezért ő tudja Einsteinolni a kapcsolatot. Ő tudja kezdeményezni a kapcsolatot. Alulról nem lehet kezdeményezni a kapcsolatot. Isten a mitvák által, a végtelen Isten lehajol hozzánk a mi mocskunkba, és ad egy lehetőséget, egy kapaszkodót, hogy onnan kijöjjünk. Mivel a mitvával magával, ha megtartjuk a mitvát, akkor azzal Istennel kapcsolatban léptünk. Alulról nem tudunk kapcsolatot indítani. Ezen valaki fönt van a ház tetején, valaki meg lent van a földszinten. Földobni nem lehet a lasszót, csak felülről lehet leereszteni a kötelet, és akkor esetleg föl lehet mászni, hogyha van hozzá kellő motiváció. Akkor itt is erről van szó, hogy Isten ledobja nekünk ezt a kötelet, az a mitva. Mit mondtunk, hogy ezért mi az a szöveg, amit minden mitva előtt elmondunk, a serkit sondug, amit vagy szöveti van, áldozat örökké Isten, aki megszenteltél bennünket parancsolataival, és meghagytad nekünk, hogy nem tudom, hogy ezt filintenjük. Mit jelent az, hogy megszenteltél bennünket? Elválasztottál minket, ez lehet a többi népszerű, de elválasztottál minket ettől a fertőtől, vagy a romlottságtól, és szentétettél bennünket, tehát maga a mitvát egy olyan, hogy?
Magáévá.
Igen, azt mondtuk, hogy ezért van ez a magáévá tett, ez azért egy jó meghatározás, ugye azt mondtuk, hogy ugyanezt a kidusin, a szentétevés kifejezést használjuk egy férj és egy feleség esetén. Ugye a férj is szentétet megszenteli a feleségét, tehát akkor ugyanaz a fogalom, amiről beszélünk. És azt mondtuk, hogy ez olyannyira így van, és ez volt a vége a 46-os fejezetnek, hogy ez a szentség, az a szent isteni fény, ami rászáll az emberre, amikor a mitvát megtartja, az akkor is rászáll, ha ő nem érzi azt. Az nem érzés kérdése. Akkor is rászáll, ha ő nem érzi azt. És ez az oka annak, hogy független az, hogy ki milyen szinten van a Tóra, a mitvák megértésében, átérzésében, stb. Ez ettől függetlenül vannak olyan mitvák, amik ugye mondjuk például az, hogy a szombatszegés milyen súlyos büntetéssel jár. Ott ugye azt mondtuk, hogy ez a súlyos büntetés, ez a halálbüntetés, ez nem azért van, mert itt Isten kemény akar büntetni, szankciók, hanem mert az ember, amikor minden zsidóra egy olyan szent reváció száll alá szombaton, hogyha ő az ellente, akkor elvágja magát ettől az isteni fénytől. És ennek egy automatikus következménye mondjuk az a halálbüntetés, ami a Tórában benne van. Ez nem egy ilyen plusz szankció, ami azt jelenti, hogy a fény az így is rászáll az emberre, csak azt mondja, hogy ezt nem érzi. De az mindenkire egyformán rászáll, független az, hogy ő érzi, nem érzi. Igen?
Ebből a logikával azt következne, hogy ha megtudom a mitvákat, akkor fölösleges a filozófiával foglalkozni, hiszen a szentség elér így is úgy is.
Ebből igazad van. Valójában a szentség elér így is úgy is. A filozófiával
ha úgy érzed azzal, hogy át is érezd azt a szentséget, az csak azért fontos, hogy te is átérezd. De a szentség szempontjából te ugyanilyen szent vagy. Mit mond a Tóra? És ezt idézte többször is. Ha nisztarot lá sem elokénu, vá niglot lánul vá nénu ádolám. A rejtett dolgok azok Istené, de a nyilvánvaló dolgok azok miainké és fiainké örökkön örökké. Mit akar ezzel mondani? Hogy a rejtett dolgok, az, hogy milyen áhítatod van, az egy rejtett dolog, az Istené. De mindannyiunk számára egyformán kötelezőek a mitváknak a nyilvánvaló részei. A nyilvánvaló részeiben a mitváknak nincs különbség közted és Mózes között. Ugyanazok a mitvák kötelezők rád, és ugyanaz a fény tulajdonképpen a mitvák által rábiztál, meg rábiztál. A különbség az, hogy te ezt mennyire érzed át. És ezért van értelme foglalkozom a filozófiával és a dolgokkal, hogy ezt jobban átéred. De a mitva lényegét tekintve az ugyanaz a mitva. Ő nem tud több mitvát csinálni, mint te. Ő nem gyarapítja a mitva mennyiségét, esetleg az átérzésnek a minőségét tudja megváltoztatni. Most ugye ezekkel a metaforákkal, akkor nekiindulva tudjuk a 47-es fejezetet megnézni, és szerintem akkor rögtön lássunk is hozzá. De hinnébe hol dajva, dajva, kol, jönve, jajm, hája vadam, mi az átszmékili, asszami, mi száj. Minden nemzedékben és minden napon úgy kell tekinteni magára az embernek, mint aki aznap szabadult ki Egyiptomból. Ugye ez egy érdekes, mert a Talmudban úgy van írva, hogy hol dajva, dajva, hája vadam, mi az átszmékili, asszami, mi száj. Minden egyes nemzedékben úgy kell magára tekinteni az embernek, mint hogyha az a nemzedék fondult volna ki Egyiptomból. Ez az az idézet, amit a Hagadában is idézünk. Igen?
Ebből mi a következnek, hogy Egyiptom volt a legmélyebb pont?
Miért ebből következik, hogy Egyiptom a legmélyebb pont?
Ha minden nap úgy kell tekinteni, hogy Egyiptomból szabadultunk volna, vagy ahogy mondtad, minden keresztülnek úgy kell, minden emberéket úgy kellene magára tekinteni, hogy Egyiptomból szabadultunk volna, ebből azt következik, hogy a zsidóknak ember nem fog előfordulni ennél nagyobb.
Á, értem, hogy miért ezt a metaforát használja. Igen, egyértelműen, ugye az teljesen igazad van, hogy Egyiptom az a legmélyebb bugyor. Az a legmélyebb bugyra a romlottságnak. Ezért a szimbóluma a romlottságnak.
Magyarán, aki ezt az idézetet ismerte, az elképzelhet az, hogy sem az
orosz fogdomok, sem a kanyarunk. Most nem a szenvedés mértékéről van szó, hanem a romlottság mértékéről. Azt, hogy mennyire volt mélyen a romlottságban, mennyire mélyen voltak a romlottságban Izrael fiai, Egyiptomban voltak a legmélyebben a romlottságban. Mert Egyiptomban nem csak az volt a probléma, hogy fizikailag szenvedés volt, hanem az is, hogy a szellemi... Így van. Különben az, hogy annál mélyebben nem lehet, azt nem tudom, de az van írva, hogy az egyiptomi számüzetés az minden későbbi számüzetésnek a csapja. Csapja. Hát az a csap. Azt kinyitották, és onnan származik minden későbbi számüzetés. A forrása. Tehát ez a szimbólum is egyben minden számüzetésnek, minden, és ami ugye... Így van. A mostani gáluknak is. És általában a gáluknak is, ez egy nagyon fontos dolog. Mert mi az állandó számüzetés? Ugye Egyiptom az egy számüzetés, hogy a zsidó nép, a Ábrám fiai ott vannak egy idegen országban rabszolgaként. De van egy állandó számüzetés, ami amíg el nem jön a messiás, addig mindenkinek a számüzetés. És ez mi? A testben való számüzetés. Azt, hogy a lélek a testben van. A lélek számára az, hogy ő nem egy a forrásával, a végtelen Istennel, hanem egy testben kell korlátozódnia, az egy számüzetés. Gondolj bele, hogy a lélek az, hogy lehet rá gondolni, hogy egy önálló entitásra, a lélek azáltal, hogy beköltözik egy testbe, számüzetésben van. Nem férünk a bőrünkbe, nem férünk a bőrünkbe. Miért van az írva, hogy az ember az akarata ellenére él, és az akarata ellenére hal meg? Mert igaz az, hogy az akaratlan hal meg, a testet nem szesen hagyja el a lelkünk, de minden ember az egész életében küszködik saját magával.
Minden ember az egész élete során nehezen bír saját magával. Nehezen viseli el saját magát. A saját korlátait. És ez nagyon sokféleképpen megjelenhet. Az egyik módja annak, hogy ez megjelenik, az az, hogy úgy érzi, hogy sokkal több lenne, sokkal többet szeretne elérni, sokkal többet akarna elérni, de a korlátai, a saját korlátai azok valahogy visszatartják. Nehezen viseli magát. Mert mindenkivel szerintem megvan. Nehezen viseljük magunkat. Nehezen viseljük az életet, mert van egy korlátja a léleknek. A lélek a test nélkül sokkal kevésbé lenne korlátozott. Amikor beteg vagy, amikor valamilyen sérülésed van, akkor rögtön ki is jön, hogy mennyire korlátozza a testi, mi volt az a lelkedet. De ha egészséges vagy, akkor is az agyaszér fogadta, a elfogyasztott kalória mennyiség, a fizikai léted, az végessé teszi a lélek képességet. És azért aztán arról nem is beszélve, hogy ezek mind csak a végesség. De aztán ott van egy a romlottság kérdése is. Hogy a test az a kígyó bőre, ahogy itt majd mondani fogja, mert a testnek eredendően vannak bűnös hajlamai, állati hajlamai. És az a lélekhez viszonyítva az egy mocsok, az egy fertő. És ez minden test, az lehúzza a lelket. Mondjuk egy példát. A lélekben, minden lélekben van egy képesség, vagy egy vágy a szeretet iránt. De a test állatiassága, ezt a vágyat, ezt eltestesítheti, ami azt jelenti, hogy át tudja csatornázni egy nagyon romlott valamivel, ami azt jelenti, hogy a test az egy konstans számvezetés. Igen?
De a bőrcsoló nem ezzel teszik
próbára az egész emberiséget? Biztos, hogy így van, de ettől függetlenül még egy próbatétel az egy nehéz dolog. Az egy számvezetés. Nem kérdés? Az nem kérdés, de most nem azokról beszélünk, mi arról beszélünk, hogy ez a lét, ez egy számvezetés. És ez a számvezetés, ez hasonlítható az egyiptomi számvezetéshez. A romba... Hát nem csak egy tűz, hát ugye meghal az ember, akkor mindenképp véget ér, mert akkor ilyen ki elszáll a test a lélekből. És akkor, de most ha arra gondolom, hogy a messiás eljön, akkor leszállnak ezek a béklyók, és az önmagában ez egy kérdés, hogy amikor eljön a messiás, akkor hogy tudnak ezek a béklyók leszállni, hiszen a test akkor is korlátozott lesz. Maximum itt mondhatunk, hogy a test nem lesz bűnös, vagy nem lesz állatias, de korlátozott marad, és ez egy külön téma a faszit filozófiában, hogy akkor hogy nem korlátozza a továbbiakban a lelket. De önmagában, most még mielőtt eljönne a messiás, ez egy korlát. Most akkor visszatérve tehát itt a szöveghez. Minden nemzedékben és minden napon úgy kell tekintenie magára az embernek, mint aki aznap szabadult ki Egyiptomból. Mit akartam mondani, hogy az eredeti idézetben csak az van, hogy minden nemzedékben. Az álterreve hozzátette, hogy minden nap. Ez a haszidizmusnak a újítás ehhez az idézethez. Alapból az, hogy minden nemzedékben, ő azt mondja, minden nap. Honnan szabadul ki minden nap? Miről beszélünk? Most nem vagyunk Egyiptomban. Mit jelent az, hogy úgy kell tekinteni minden napon, aki kivonul az Egyiptomból? Én nem vagyok Egyiptomban, akkor mit kell kivonulni Egyiptomból? Ugye mit szoktunk mondani, ugye a híres magyarázat, hogy az Egyiptom szó az ugyanaz, mint a korlátok szó, mint szerint. És akkor minden nap kivonulunk a korlátainkból. De minek a korlátaiból? Kinek a korlátaiból? Ez az isteni lélekrész kiszabadulására vonatkozik a test börtönéből, a kígyó bőréből, hogy az áldott Ein Szof világásságával egyesülhessen, abban feloldódjék a Tórával és a parancsolatokkal való foglalatosság által, ami azt jelenti, hogy van a test korlátja, a test korlátozottsága, állatiassága, ami az Egyiptom, és én minden nap igyekszem kivonulni ebből a korlátozottságból, de hogy tudok? Ugye van ez a mondás, én habus máti lesz átmai. A bekötözött ember nem tudja feloldozni saját magát. Ugye az ember a saját magát a mocsárból nem tudja kihúzni. Akkor hogy tudok kivonulni Egyiptomból? Csak az isteni segítség által. Mi az az isteni segítség? Az a mentőr, amit én kapok, a Tóra és a mitvák. Ahogy a előző fejezetben mondtuk, hogy minden mitva megtartása által magamra hozom azt a végtelen isteni fényt. Most mit tehetek tehát? A Tóra által és a parancsolatok által ezt meg tudom tenni, és még valami által.
De különösen a mennyei királyság elfogadása által, amikor a smát mondja, melyben az ember kimondott szavaival elfogadja, és mindegy magára vonja ezt az áldott egyesülést, minden azt mondja, az örökkévaló az Istenünk, az örökkévaló az egyetlen. De mit mond? De van az, amikor az ember megtart egy mitzvát, megtart egy parancsatot, vagy mondjuk tanul a Tórából valamit. Akkor az a valóban ő egyesül Istennel, magára vonja az isteni fényt, és egyesül Istennel. De van egy alap, amikor nem tartja még meg a parancsolatokat, vagy nem aktívan éppen megtartja a parancsolatokat, csak elfogadja azt az egységet. Tehát amikor oda megyek valakihez, és jelentkezem munkára. Van az, amikor már adtak nekem feladatot, de amikor reggel jelentkezem a törzsőmesternél munkára, akkor még nincs szó arról, hogy feladat. Én csak jelentkezem, hogy amit mondasz, csinálom. Itt vagyok törzsőmester úr, jelentkezem, hazámat szolgálom, és jelentkezem. Akkor ez az aktus maga már összeköt engem a törzsőmesternek. Már egy egyesülés annak az akaratával, akinek én átadom magamat. Én mit mondtak a zsidók most, hogy a tóránás ünnepe, amikor odajött hozzájuk Mózes, hogy Isten azt mondja, hogy itt a tóra, és mit tudom én, gyakran a zsidók nem kérdeztek semmit, nem mondták, na mi van abban a tórában, mi van a tíz parancsolatban, és azért aztán, nászoljon is ma, megfelelkedjük, és meghallgatjuk, amit mondnak, már meg is csináljuk, utána ráérünk megérteni, hogy mi. Ugye, ami azt mondja, hogy maga az elfogadás, maga az, hogy én átadom magamat, hogy jelentkezem munkára, jelentkezem feladatra, az önmagában ezt az egyesülést, ezt az egységet létrehozza. És ezért mondjuk a smát minden nap. Ez a smá mondásának a lényege. Mit mondunk a smában? Smá Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Halljad Izrael, akkor kihez beszélünk? Saját magunkhoz. Halljad Izrael, az mi? Ez én vagyok. Én, te, mindenki. Hashem Elokeinu, az örökkéval az Istenünk. Az örökkéval, hogy csak ő van. Én átadom magam neki. Én egyesülök vele. Szóval, hogy magamra veszem az isteni igát. És ezt megteszem minden reggel, és minden este. Akkor ezáltal már, hogy magamra veszem az igát, még azzal, hogy teljesítenék. Már létrejön köztem az, és közt az egység, és ez kiemel engem Egyiptomból. Nem volt világos?
De.
Most ugye mit mondunk itt? Az örökkévaló, nem jó a fordítás, mert azt mondja, hogy hallja Lize, az örökkévaló, mi Istenünk, az örökkévaló egyetlen. Mit jelent az a kifejezés, hogy a mi Istenünk?
Másféle.
Ugye ez egy, most volt velem egy, csináltuk egy ilyen interjút, ilyen keresztény jó emberek, és kérdezték, hogy ez mit jelent ez a fogalom, hogy a mi Istenünk.
Azt tegnap is kérdeztem, kiadottam az Istenet.
Igen?
Akkor fordítottam a Jasszinát.
Jó, szép vagyok. Oké, szóval mit jelent az, hogy a mi Istenünk? Ugye nyilván, hogy miből fakad a kérdés, hogy Istent nem lehet kisajátítani. Akkor mit jelent, hogy a mi Istenünk?
Hát, hogyha a Noéninek alapján az emberiség alapján, a Noéninek és az egész emberiségnek megtörtént a kinyilatkozták, mi feltődik ebből, a Noé által úgy
alakott
emberiségnek is az
örökkévaló
volt az Isten,
tehát minden ember... Hát nem lehet kérdezni, hogy Isten minden ember Istenem, mert nincs még Isten. Ha lenne te Nike cipőt hordasz, te Adidas, te nem tudom én, te Pisszát, akkor lehet, hogy az én cipőmárkám. Istenből egy van, akkor nem lehet, hogy a mi Istenünk, a te Istened, az ő Istene. Egy Isten van, akkor mit jelent mégis a mi Istenünk? Tehát mi erre az egyszerű válasz? Az egyszerű válasz az az, hogy Isten egy van, de ahogy elképzelik Istent az emberek, az sokféle. És van egy csomó hibás elképzelés, és van egy elképzelés, amiről mi azt gondoljuk, hogy helyes, és ez a mi Istenünk. Ez a mi elképzelésünk Istenről. Ez egy a szóbeli magyarázat, vagy a szó megmagyarázása, ez az egyszerű válasz. Azt mondja, hogy a mi Istenünk az, ahogy mi elképzeljük Istenet. Egy Isten van, csak egy csomóféleképpen képzelik el azt az Istent. De mit mond itt? Ennél sokkal mélyebb dolga van szó. Nem az a kérdés, hogy az Isten van-e vagy sem, hanem az a kérdés, hogy a tiéd-e? Szóval te átadod-e magad neki? Te beengeded-e magadhoz? Ugye van az a kérdés, hogy megkérdezték a kocka revét, hol van Isten? Erre azt mondta, Isten ott van, ahol beengeded. De Isten mindenütt ott van, akkor mit az oda, ott, ahol beengeded? Nem az a kérdés, hogy Isten szempontjából ő hol van, az a kérdés, hogy a te szempontodból ő hol van. A te szempontodból, ha te nem gondolsz rá, ha nem figyelsz rá, akkor nincs sehol.
Ha gondolsz rá, figyelj, csak a te szempontodból releváns lesz. Én lehet, hogy itt vagyok, de átnézel rajtam. Én, akkor én itt vagyok, az nem változtat azon, hogy én itt vagyok, hogy te figyelembe veszel-e vagy sem. Igen, de a te szempontodból nagy a különbség. Amikor azt mondjuk, hogy a mi Istenünk, akkor mi arról tesszünk tanúbizonyságot, hogy ő a miénk. Hogy mi magunkévá tesszük, hogy mi komolyan vesszük őt, hogy, mi, hogy ő számít nekünk, hogy, ő, hogy mi nem nézünk át rajta. Hogy úgy a miénk, mint amikor valami a sajátunk, amikor valami a tiéd, azért aggódsz, arra figyelsz, az nem irreleváns neki, hogy neked az a törőd, de ez jelenti, hogy a mi Istenünk. Korábban már mondtuk, hogy a mi Istenünk, és ezt mondjuk a Smában, halljál Izrael, az örökkévaló a mi Istenünk, az örökkévaló egy. Akkor a mi Istenünk, az ezt jelenti. Korábban már mondtuk, hogy a mi Istenünk kifejezés úgy értendő, mint az Ábrahám Isten, ez eléggé frusztrál, hogy ezt csinálod. Szerintem jó lenne a szöveget nézni. Oké. Okay. Próbálj meg elérni jobban figyelni. Korábban már mondtuk, hogy a mi Istenünk kifejezés úgy értendő, mint az Ábrahám Istene, stb. Ugye mit mondunk, hogy kezdődik mindig az ima? Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene, stb. Akkor mit jelent az, hogy az ő Istenük, Ábrahám Istene, Jákob Istene, stb. Ők komolyan vették Isten, az övék lett. Egyé váltak vele. Oké? Okay? Úgy értendő, mint az, mert ő is semmivé lett, és beleolvadt, mint egy az áldott Einstein világosságába. Mert mit csinált Ábrahám, mit csinált Izsák, mit csinált Jákob? Teljesen átadták magukat Istennek, és ezzel egyek lettek Istennel. És ezért olyan, mint hogyha az ő, ez szerint az ő Istenük, nem az, hogy ők kisrágyozották, az övé és nem másé, hanem hogy ők komolyan vették, és ők tényleg átadták, mert mit jelent az, hogy Isten? Úr. Ugye Isten annak az ura, aki Adonai, az azt mondja, az Uram, azt jelenti, ugye? Isten egy olyan úr, aki annak, persze mindenkinek az ura, de annak az ura, aki magára veszi azt a viszonyt, hogy ő az ura legyen. Mert Isten meg, ez egy olyan úr, aki megengedte, hogy a alapvalók azok elhiggyék, hogy lehet tőle függetlenedni. Ezért kinek az ura Isten, amikor az Ábrahám ura, amikor van egy kölcsönös kapcsolat, amikor te elfogadod őt úrnak. Most, hogyan csinálta ezt Ábrahám, Izsák és Jákob? Csak annyi a különbség, hogy ő ezt a cselekedetei által érdemelte ki, Ábrahám, Izsák és Jákob, és azáltal, hogy szentségből fokról fokra haladt. Amint írva van, és Ábrahám útra kelt és ment. Ábrahám haladt előre, útra kelt és ment, a spirituálisan azt jelenti, majd itt Ábrahám hajlak, ne szel nekba, ez ugyanígy, hogy és Ábrahám haladt és jött a Negevben. Szóval azt mondja, a kabala mit jelent, hogy jött és ment, az azt jelenti, hogy folyamatosan haladt előre a szentségben. Mert azt jelenti, hogy Ábrahám ezt, hogy Isten az ő Istene, ezt a saját munkával érte el. Most alapból mindannyian így érjük el, de van nekünk egy különleges lehetőségünk, hogy nálunk ez egy kicsit egy örökség is. De mi is ezt esetünk, amikor azt mondjuk, hogy az örökkévaló a mi Istenünk, az örökkévaló egy, és ezt kinyilatkozzuk, akkor ahhoz, hogy az örökkévaló a mi Istenünk legyen, nem kell olyan sokat teljesíteni, mint Ábrahám, Izsák és Jákob, hanem nekünk csak a vele született képességeket, vagy vele született lehetőségekkel kell élnünk. Értitek a különbséget? Nem a nulláról indulunk. Tehát akkor még egyszer, csak annyi a különbség, hogy ő ezt a cselekedetei által érdemelte ki, és azáltal, hogy a szentségben fokról fokra haladt, amint írva van, és Ábrahám útra kelt és ment. Esetünkben viszont ez az örökség, ez örökség és ajándék. Annyiban, hogy a Tórát megkaptuk tőle, és abba öltözködik az ő általa, az ő áldott akarata és bölcsessége, melyek tökéletes egységben vannak áldott lényével és lényegével, és ez bizony olyan, mint hogy csak önmagát adta volna oda. Értek meg a különbség? Miről beszélünk? Arra beszélünk, hogy ahhoz, hogy Isten az Istened legyen, ahhoz dolgozni kell. Most képzeljétek el a példát, amikor van, mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy Einstein és az óvodás között ki tudja kezdeményezni a kapcsolatot? Einstein. amikor van egy ház, és a ház tetején áll valaki, és valaki áll földszinten, ki tudja kezdeni az igazságot, fönt van, ledobja a kötelet. Ezt csinálta velünk Isten, ledobta nekünk a kötelet. Ábrahám esetében még nem volt ledobva a kötél. Ábrahám valahogy képes volt elérni azt, hogy anélkül, hogy ledobják neki a kötelet, ő valahogy fölmászott a ház tetejére. Ez jelenti azt, hogy ő haladt és ment tovább. Hogy Ábrahám szintről szintre valahogy mégis kép tóra és mitvák nélkül képes volt fölemelkedni. Mert ugye az ő idejében nem voltak még tóra és mit, nem volt a tóra és a mitva átadva, és az csak később a tóraadás idején volt. A mi esetünkben viszont nekünk csak annyit kell csinálni, hogy Isten ledobta ezt a kötelet, és mi belekapaszkodunk a kötélbe. Nekünk sokkal könnyebb a dolgunk. De a végeredmény ugyanaz. Ábrahám Istene, Jákob, Izsák Istene, Jákob Istene, és a mi Istenünk, a különbség csak az, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob esetében ők segédkötél és mentőr nélkül értékelek, és mi nekünk pedig ott van ez a segédkötél. Stimmel? Világos? Sőt, ez a segédkötél, ez nem csak egy kötél. Nem csak arról van szó, hogy Isten ott van fönn valahol, és ő ledob egy kötelet, és mi belekapaszkodunk, és fölmászunk, hanem arról van szó, hogy ebbe a kötélbe ő saját magát belerakta. Mi az első szava a 10 parancsolatnak? Én. Én vagyok az örökké. Hogy van a héberül? Úgy lenne, hogy állni, de hogy van a 10 parancsolatban? Nem. Hogy van a 10 parancsolatban? Anochi. Nem anni, hanem anochi. Ez egy nagyon furcsa kifejezés. Nem nagyon van használva. Mert a Zohár azt mondja, ez az anochi, ez egy igazából egy mozaik szó. Anna, nashi, ktavit, jehavit. Arámiul, ez azt jelenti, én a lelkemet írtam, adtam. Mit akar ezzel mondani az örökkévaló? Hogy most jön a kinyilatkoztatás, a Tórát átadom nektek. Én a lelkemet beleírtam ebbe a Tórába. Ha te tanulod a Tórát, az nem csak egy közvetítő közten is közted. A Tóra az maga én vagyok. Az maga Isten. A mitvák és a Tóra az nem csak egy közszél, az nem csak egy közvetítő köztünk és Isten között, az maga az Isten. És erre mondta azt. A Tórát megkaptuk tőle, és abban öltözködik az ő áldott akarata és bölcsessége, melyek tökéletes egyiségben vannak áldott lényegével és lényével. Ez olyan, mintha csak önmagát adta volna. És ezért ez a lehetőség, ami nekünk adott, ami Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak nem volt megadva, mert ők saját erőből kellett, hogy Isten fölmásztanak valahogy. Nálunk ez a lehetőség ez sokkal nagyobb. Mert nem egyszer arra van, hogy Isten adott egy övet, egy mentővet, hanem az a mentő az már ő maga. Értitek a...
Ebből azt jelenti, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak sikerült, akkor más zsidó is elérhetne a Tóra részletből való fényéhez?
Más ember? Most már egyrészt nincs a lehetőség, mert már megadta, de elvileg lehet erről szó. Hát ha Ábrahámnak sikerült, akkor sikerült valakinek. Ez önmagában egy kérdés, hogy Ábrahámnak sem teljesen segítség nélkül sikerült. Ez nagyon jó kérdés, hogy a Noé 7 parancsot, amiben más minőség. Azt mondjuk, hogy a Noé 7 parancsot az egy másik minőség, mint a halve. De Ábrahámnál is mi van? Ezzel kapcsolatban a Rebének egy hosszú magyarázata, hogy hol van az első említés, ahol Ábrahám meg van említve. Van egy csomó történet Ábrahámról, hogy Ábrahám 3 éves volt, amikor felismerte Istent, és Nimrod ellen fölkelt. De ezek nincsenek benne a Tórában. Hol az első történet, ami benne van a Tórában? Az miről szól? Nem? 75. Egy vélemény szerint 70. Hogy menjen, ahogy a Laci mondja. Mit mond a Tóra? Hogy lech-lechá, hagyd el szülőföldedet. Ez az első alkalom, és itt Ábrahám már 75 éves. Miért nincs benne az összes korábbi történet? Azért, mert az összes korábbi történetben a saját erőlködései vannak benne. Az első alkalom, amikor Isten egy parancsot ad neki, amikor lehajol Einstein az avadásod, amikor le van dobva a kötél, az, amikor ad egy mitvát, és azt mondja, hogy menj el a szülőföldedre. Ami azt mondja, hogy Ábrahámnál sem teljesen önmagától nem, de mégis a kezdeményezés az tőle indult el. Nálunk már nem is kell ez, mert már Isten odaadta a mitvákat, ezért csak bele kell kapaszkodni a ledobott mentőhözbe. Most, mit mondunk most, hogy ez a mentő, a Tóra és a mitvák, az maga Isten. Isten beleadta magát a Tórába és a mitvákba. Ebben az értelemben szól hozzá a Zohár ehhez a vershez. Mit mond a vers?
Látjátok, hol vagyunk? Harmadik bekezdés. Hogy nekem áldozatot hozzanak, vagy ikhu litruma. Mit jelent az, hogy nekem? A li kifejezés ugyanazt jelenti, mint az oti, engem. Ezért a szöveg így olvasandó, hozzanak engem áldozatul. Mert ez a kettő egyes ugyanaz. Ahogy azt a szépségben foglalkozunk. Mit mond ugye a Zóhár? Azt mondja, hogy, amikor, hogy Isten azt, amikor azt mondja, hogy hozzanak nekem áldozatul, azt úgy is lehetne olvasni, hogy hozzanak engem áldozatul. Miért? Mert egy áldozat, vagy egy adomány, amiről itt szó van, az maga Isten. Mert a mitzva teljesítésével te magát Istent érinted meg. Ez nem egy eszköz Isten felé, hanem az maga maga Isten. Próbálok egy jó metaforát erre kitalálni. Képzeljétek el, ugye, ha valakinek valami nagyon fontos, és ezt kinyilvánítja ezt az akaratát, hogy ez neki nagyon fontos. Olyannyira fontos, hogy azt lehet mondani, hogy ez az élet célja ennek az embernek. És tulajdonképpen ő, meg ez az élet célja szinte összefort. Az ember esetében ilyet nem lehet mondani, de próbáljuk meg mégis elképzelni, hogy valakinek van egy nagyon fontos élet célja, és az egy akaratban ki is nyilvánítja. Hogy? Hogy a te élet célja tanítás. Most azt mondom, próbálj valami azt mondani, hogy valami, ami egy cél, egy konkrét cél, amit el akar érni. És hogy te ezt a célt teljesíted, az ő kinyilvánítja az akarat, hogy ezt szeretné, és ezt te teljesíted, akkor ezzel őt magát érinted meg, nem pedig csak egy eszközt ő hozzá. Értetek a... És ezt mondjuk, a mit változok, olyan szinten egyek Istennel, hogy Isten abban kifejezi, belehelyezi saját az eszenciáját. Ezért amikor teljesítesz egy mitzvát, amikor hozol egy áldozatot, akkor az olyan, mintha őt magát érintenéd meg. És ez az értelmezése ennek is, a következő versnek is. Adtad nekünk, Urunk Istenünk, mert szerettél minket. Mert a te arcád világossága által adtad nekünk, Urunk Istenünk. Mind a két vers, amit különben a Shmoneh Esrei, amit a végén mondunk, az olyan, egy pillanat, az olyan, amint hogyha azt mondaná, hogy ő magát adta. Nem. Ez meg? Igen.
Azt jelenti, hogy kérdezik, hogy nekik, amit most itt beszélnek van, hogy közben ugye mondta, hogy ilyenkor még nem volt nyilván Tórán, de valahol írja, hogy ugye az ősapák már annak ellenére nem volt Tóra tartották a Tórát, például a Pészákot, ugye, amikor még akkor még sehol nem volt.
Nagyon jó a kérdés. A Reberről hosszan értelmez, és az önmagában egy kérdés. Még annyira kérdés, amit ha nem hallottad volna azt, amit most itt ma beszéltünk, de önmagában egy kérdés. Ha nem volt Tóra, vagy ha tudták már a Tórát, mert megtartották, akkor minek volt a Tóra adás később? Érted a kérdés? Ha Ábrám ismerte a Tórát, tartotta a Pészakot, akkor miért kellett később megparancsolni a Pészakot? Ábrám már ismerte. Mit mond erre a Rebe? A Rebe azt mondja, hogy megnézzük, hogy tartották a Tórát az ősatyák a Tóra adás előtt. Soha nincs az írva, hogy fizikailag tartották. Mindig valamilyen szimbolikusan. Például az van írva, hogy a Jákob, amikor ugye megbeszélte, hogy mi lesz a jutalma Lábánnal, akkor ugye mi volt, hogy szétválasztják a fröccsös és csíkos birkákat a tiszta birkáktól, és a tiszta birkáktól született fröccsös és csíkos birkák lesznek a Jákobé. Mit csinált Jákob? Az ivóvízbe tett fakérgeket. Emlékeztek? És akkor jöttek inni a birkák és a kecskék meghágták a birkákat, közben látták a fakérgeket, amik ilyen csíkokat csináltak a vízben, akkor ezért születtek csíkos birkák. Megvan ez a sztori? Hogy? Meg. Erre azt mondja a Zóhár, vagy a Kabala, hogy Jákob azáltal, hogy ezeket a csíkos vizet csinál, hogy a vízbe fakéregeket rakott, azzal csíkos valamit csinált, azzal tartotta meg a finin mitváját, ami ugyancsak csíkokkal van. Hogyan kezd össze? Mert egy szimbolikus dolog, nem fizikailag tartotta meg, csak szimbolikusan. Ugyanígy, amikor az van írva, hogy mit tudom én, és nem tudom, hogy milyen más mitváról van szó, de az összes mitvá, ami említve van, hogy megtartották, azt szimbolikusan tartották meg, nem, sehol nem találjuk, hogy szó szerint tartották meg. Hát nem is tarthatták meg szó szerint, mert például a Pészák az arról szól, mert 200 év múlva kivonulnak a gyerekeik. Itt valami szimbolikus, ami spirituális dologról van szó, egy kivétellel,
De erre egyetlen mitzvah van, amit Ábrahám fizikailag tartott meg, az melyik? Körülmetélés. Az egyetlen mitzvah, amit fizikailag tartott meg. Minden más, az spirituálisan volt. És azt mondja, Rebe, ez a tóraadás lényege. A tóraadásnak nem az volt a lényege, hogy informatíve elmondja, hogy mik a mitzvák, hanem hogy megteremtse annak a lehetőséget, hogy fizikailag is meg tudják tartani egy mitzvát. És ez Ábrahám idejében nem volt meg. És ezért nem volt meg az mentő. Tudta, hogy van valamilyen, amit le lehetne dobni, de nem lett ledobva. És ezért csak szimbolikusan volt meg valami. De a tóraadástól meg volt a mentő. Most ha ez így van, akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs nehéz dolgunk. Egyszerűen itt vannak a mitzvák, itt a teljesített asztal, és csak le kell szedni az asztalra, csak akarni kell. Én lehada várom, miért viszne arra szólni, semmi nem állhat az akarat útjába. Azt jelenti, hogy ha te akarod, akkor létrejön a kapcsolat Istennel. Csak akarni kell. Ezért hát az egyetlen, ami elválaszt, következő bekezdés, az egyetlen, ami elválaszt minket az ő áldott egységétől és világosságától, az ahhoz való közöltéstől az akarat. Azaz, ha az ember nem óhajtja, az ember lusta, vagy nem akarja, akkor nem fog létrejönni a kapcsolat. De ha akarja, semmi nem tudja ezt megakadályozni. De amint akaratát kinyilvánítja, és elfogadja, és mint egy maga fölé vonja az ő áldott istenségét, és kimondja, az örökkévaló a mi Istenünk, az örökkévaló egyetlen ügyasmában, a lelkét nyomban magába olvasztja vele áldott egyesülés, mert a lélek lelket hív, és a lelket szólít elő. Mert létrejön a kölcsönösség, amiről beszéltünk az előző fejezetben. Az arc a másik arca. Tehát ha te úgy fordulsz Isten, hogy te meg akarod ezt tartani, akkor már meg is adatott a lehetőség. Már nem is kell semmit csinálni. És ezért fontos a smá. A smá azért fontos, mert még csak meg se kell tartani a mitzvát, csak ki kell nyilvánítani az akaratot, hogy te meg akarod tartani. És ezt elmondod a smában. Ha az Izrael az örökkévalóság az örökkévaló egy, ezért te bejelentkeztél munkára a törzsőmesternél, hogy itt vagyok, az akaratot kinyilvánítottad, te átadod magad az ő akaratának, és teljesíted, még nem is csináltál semmit. Már ezzel, hogy ezt kinyilvánítottad, létrejön a kapcsolat. Igen?
És nem sikerült.
Mi nem sikerült?
Nem, hogy az akarat, mert is nem sikerült.
Később megtartani, amit vár? Miért nem sikerült? Miért nem sikerült? Nem mindegy. Nem mindegy, hogy miért? Lehet, hogy szándékosan nem csinál, lehet, hogy ez a kinyilvánítás nem volt teljesen őszinte, nem volt teljesen meggyőződéses. Ezért később, amikor teljesíteni kell, akkor nem tudod teljesíteni, mert nem volt a kinyilvánítás sem meggyőződése. Oda, mint a törzsőmester, azt mondja, jelentkezem munkára, és az első nehezebb feladatnál leülsz egy kicsit pihenni, mert nem vagy eléggé elszánt, az azt jelenti, hogy a jelentkezése volt teljesen őszinte. De ha te tényleg komolyan gondolod, akkor nem állhat semmi az akarat útjába. Más kérdés, hogyha valami, ami a te akaratodon kívül van, te tényleg mindent megteszel, de egy sors körülmény, egy valami, ami nem a te akaratodból, az nem számít. De a lényeg az, hogy itt ez a kinyilatkozás, amikor te azt mondod, hogy te kinyilvánítod, hogy te meg akarod ezeket mind tartani, akkor mert neked is erőt ad, mert az téged magadat is motivál. Ez pedig egy formája az Egyiptomból való kivonulásnak. Ezért rendelték úgy, hogy az Egyiptomból való kivonulásról szakasz olvassák a smá mondásakor. Bár ez a parancsat, bár ez külön parancsat, és nem függ össze a smá elmondásával való parancsat, amit a Szandos Alkanában olvasott. Ugye a smá az három részből áll. Smá is tartsamonak elsőm meg ház, a hafta, van az első fejezet. Miről van szó, hogy szeresd az ökre Istenet, tanítsd a Tórát, filint tegyél, mezőzét, első rész. Második rész, a hajaim simolja, az ugyanez, csak kicsit hosszabban. És az utolsó rész minől szól? A Cicesről, szemléletető rajtról, és az egyiptomi kivonulásról. Miért van benne a smában, abban a három fejezetben az egyiptomi kivonulás rész? Mert van egy olyan mitzva, az egyiptomi kivonulásról minden reggel, és minden este meg kell emlékezni, és benne van a Hagadában, ugye? Ben Zalima Aimer, Ace, Dalse, Ben Zalima, Rebbi Lezeben, Azari Aimer, Harijani Ben Keben Simim, Sanem, Leize, Kisztus, Tamani, Szerfi, Szalmi, Leize, Ace, Ben Zalima, ugye mi, Rebbi Lezeben, Azari, azt mondja, olyan vagyok, mint a 70 éves lennék, de még senki nem tudta nekem megmagyarázni, hogy miért kell este is mondani a egyiptomi kivonulást, addig, amíg nem jött Ben Zalima, és elmagyarázta nekem, de mi a lényeg, az egyiptomi kivonulást kell említeni reggel, és kell említeni este. Ezt meg lehetett majd csinálni külön is, de nem, a rabbik, bölcseink egybe rakták a smával. Ez a smá blokknak a része lett. Az utolsó fejezet, az eljutom, hogy kivonásról szól. Miért? Mert a smá mondása, az első mondat, azt mondta, hogy halljad Izrael az örökké Isten, az örökké való egy, és ezzel magadra veszed az Isten igát, és ez magában kiemel téged a test Egyiptomából, a test kígyóbőréből, ez maga egy egyiptomi kivonulás, és ezért illik, hogy a szöveg régen elmondja az egyiptomi kivonulást. Mert ez a kettő egy és ugyanaz hasonlóképpen történik, hogy az egyiptomi való kiválásról szóló szakasz így zárul, én vagyok az örökké való, a te Istened. Mert ez összhangban van az, amit korábban kifejtettünk. Hogy kezdődik a smá? Hogyan ízre az örökké való Istenünk, az örökké való egy? Hogy végződik egyiptomi kivonulással? És mi van az egyiptomi kiválás legvégén? Az örökké való Istenem egy, visszatérünk az előző, az első ponthoz. Mert a két dolog, hogy te magadra veszed Isten egységét, és ezzel úgymond felolvasz Istenben, felolvasz az isteni egységben, és kilépsz a testi korlátok közül, az egy egyiptomi kivonulás, és ezért az összefüggésben az egyiptomi kivonulás, és ahogy elmondtad az egyiptomi kivonulásról szólt szakasz, megint érdemes megemlíteni az örökkévaló az egyetlen. Kérdés, kérdés, óhaj, sóhaj. Köszönjük szépen. Igen.
Szóval egy öreg, hogyha valakinek mondjuk, nem tudom,